Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Drága testvéreim, Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvének 17. részéből olvassuk. Ézsaiás próféta könyvének 17. részében a 4. verstől a 11. versig. Azon a napon lehanyatlik Jákob dicsősége, kövér teste lesoványodik, úgy fog járni, mint amikor az arató megmarkolja a gabonát és karjával levágja a kalászokat, úgy fog járni, mint amikor valaki a Refáim völgyben összeszedegeti a kalászokat, csak böngészni való marad benne, mint mikor az olajbogyót verik, két-három bogyó marad a fa legtetején, négy vagy öt a gyümölcsfa ágain, így szól az Úr, Izrael istene. Azon a napon alkotójára tekint majd az ember, s meglátja szemével Izrael szentjét. Nem tekint az oltárokra, keze alkotásaira, meg se látja, amit ujjaival csinált, a szent fákat és töményező oltárokat. Azon a napon olyanok lesznek erős városai, mint az elhagyott erdő, és mint a hegycsúcs, mivel elhagyják őket az Izrael fiai elől menekülők. Pusztasággá lesznek, mert elfeledkeztél szabadító Istenedről. Az erős kőszikládra nem gondoltál. Azért csak ültes gyönyörű ültetvényt, és tűzdelt tele idegenveszőkkel. Még ha az ültetés napján be is kerítenéd, és másnap reggelre rá is bírnád a sarjadásra, oda lesz az aratás a hervadás idején, és gyógyíthatatlan lesz a fájdalom. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük te néked, hogy eljöttél erre a földre, azért, hogy megváltsd az embereket, a bűnösöket. És köszönjük néked, hogy elvégezted ezt a nagy munkát ott a Golgotai kereszten. És áldunk azért, mert harmadnapra föltámadtál, fölmentél a mennybe. Köszönjük, hogy te vagy ennek a mindenségnek az Ura. És áldunk azért az ígéretedért, hogy eljön a te napod, amikor megjelensz dicsőségben, megjelennek veled a szent angyalok, és jönnek veled a mennyei seregek, és az a nap azok számára, akik hittek te benned, gyönyörűséges nap lesz, de akik megvetettek téged, azok számára az ítélet napja lesz, az örök kárhozat kezdetének napja. Köszönjük néked, Urunk, hogy tudhatunk erről, és készülhetünk erre. És áldunk azért, mert te most azt mondod nekünk, hogy jöjjünk te hozzád, és higgyünk te benned. Most, amíg még időnk van, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk lehessen. Köszönjük te néked, hogy szól hozzánk az evangélium. Köszönjük néked, hogy az örömhírt hallgathatjuk vasárnapról vasárnapra. És kérünk, hogy ma is hadd szólaljon meg. Dicsőítsd meg benne magadat, áldott megváltó Urunk. És add, hogy tudjunk benne gyermeki bizalommal hinni, és ne csak azt higgyük, hogy te létezel, hanem hadd adjuk neked a szívünket, az életünket, hogy vezérelhess, hogy irányíthassál bennünket, hogy a te dicsőségedre élő, rólad tanúságot, bizonyságot tevő emberek lehessünk egytől egyig. Köszönjük neked, hogy te végzed lelkeddel, igédben a munkádat, és köszönjük, hogy nem nyugszol addig, még véghez nem viszed a te drága és áldott terveidet velünk kapcsolatba. Kérünk téged, hogy ma is hadd nyissuk meg előtted a szívünket, és hadd engedjük, hogy munkálkodj bennünk, hogy tovább segíthess bennünket a te hited, az irántad való bizalom, az irántad való szeretet és odaadás útján. És kérünk téged, hogy aki még nem jutott el ide, az juttasd el ma ide. Köszönjük te néked, hogy együtt lehetünk, köszönjük néked, hogy itt vannak közöttünk kárpátaljai testvéreink is. Köszönjük néked, Urunk, az elvégzett szolgálatokat Kisteleken. Köszönjük a Szegeden, a munkahelyeinken, a családjainkban elvégzett szolgálatokat. Köszönjük te néked, hogy itt a gyülekezetben is folyhatott a te ígét hirdetése kicsik, nagyok között. Áldunk téged azért, hogy most újra együtt lehetünk, és együtt emelhetjük fel hozzád a mi szívünket. Kérünk, áldj meg minket, Urunk, hogy dicsérhessünk téged nagy örömmel. Amen. Ige hirdetésre készülve testvéreim, énekeljük a 165. dicséretünk legelső versét. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Isten tiszteletünk alapigéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk, a 16. Zsoltár 8. és 9. versét. A 16. Zsoltár 8. és 9. versében ezt olvassuk. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem, és újjong a lelkem, testem is biztonságban van. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, a pünkösdi ünnepkör előtt az Isten képünkről kérdezett bennünket az Úr. Emlékeztek a nagy kérdésre, milyen képet készítetek rólam? Kihez hasonlítanátok, hogy hasonló volnék? Isten rákérdez az ő népénél arra, hogy mit gondolnak ő róla. Kinek, milyennek tartják őt az emberek. És minket is így kérdezett az Isten tiszteleteken. Ez valójában egy elméleti kérdés, mondhatnám teológiai kérdés, de mondjuk most elméleti kérdés, de egy olyan elméleti kérdés, aminek döntő hatása van az egész gondolkodásunkra, az egész értékrendünkre, az erkölcsi meggyőződésünkre, a hétköznapi döntéseinkre, a cselekedeteinkre is. A gondolatainkban, a szavainkban, a tetteinkben mindig az Isten képünk tükröződik. Mindig az Isten képünk tükröződik. De nem csak a földi életünk az Isten képünknek a lecsapódása, hanem az örök életünk is. Mert attól függ az örök életünk is, hogy a kárhozatba töltjük, vagy az örök üdvösségbe, hogy mit gondoltunk mi Istenről. Tehát egy olyan kérdés ez, testvérek, Isten részéről, ami a elméleti kérdés, de a leggyakorlatiasabb következményei vannak az életünkben. Na, eddig foglalkoztunk azzal, hogy a bibliai Isten vajon csak egy kivetítésként létezik-e, tehát mint a tudatunkból a menny vetítő vásznára kivetített kép, ami tulajdonképpen hát csak az agyunk terméke, de valójában ez az Isten nem létezik, csak úgy, mint egy diakép a vetítő vásznon. Ilyen az Isten a számunkra, vagy pedig reálisan tőlünk függetlenül létező személy, ahogy a Bibliában megjelenik. Aztán vizsgáltuk azt a kérdést, hogy vajon Isten minden egyes emberben a születésétől fogva benne él-e? Tehát ott van-e valahol a lelkünk mélyén, a tudatunkban valami isteni mag, amit tulajdonképpen csak föl kell fedezni, meg kell érezni magunkba, akivel tulajdonképpen egyek vagyunk, vagy nincs benne az ember lelkébe születésétől fogva az Isten, hanem Isten a Biblia szavaival keresztül, az Úr Jézus szavaival közelít meg bennünket kívülről, és csak ha a Bibliába hiszünk, akkor költözik be hitáltal a szívünkbe és az életünkbe az Úr. Ennek is utána jártunk már, láttuk, hogy ez utóbbiról beszél a Szentírás. Na, mielőtt tovább folytatnám a kérdések föltevését és azok biblikus megválaszolását, egy intermezzót, egy ilyen közjátékot szeretnék ma beiktatni. És kicsit szeretnék veletek elgondolkozni arról, hogy először is mi akadályozza az embereket abban, hogy egyáltalán az Istenről alkotott elképzelésüket vagy gondolataikat elmélyítsék. Úgy is kérdezhetem, hogy mi akadályoz, hogy egyáltalán elgondolkozzanak azon, hogy az ő Isten képük milyen. Aztán utána kitérnék másodszorban arra, hogy milyen segítséget kapunk ezeknek az akadályoknak a legyőzésében, hogy mégiscsak foglalkozzunk az Isten képünk kérdésével. Mégiscsak belemenjünk ebbe a konkrét kérdésbe, és ezen eltöprengjünk, beszéljünk róla, megvizsgáljuk ezt a dolgot. És harmadszor egy pár gondolatot még arról szeretnék majd beszélni, hogy mi indokolja azt a segítséget, amit kapunk az akadályok legyőzésében. Tehát először is milyen akadályok vannak, amik ott tornyosulnak szinte az ember előtt, hogy az Isten kérdésén el se gondolkozzon, tehát milyen képet készítetek róla, mit gondoltok, milyen vagyok én. Mi akadályozza, hogy ebbe a kérdésbe bele sem menjen a legtöbb ember? Még azok is, akik templomba járnak sokszor, azok se hajlandók ezen elgondolkozni. Nem beszél azokról, akik kint vannak a templomon kívül, minden értelemben. Na, szerintem az első legfontosabb, akiről meg kell emlékezni, az a sátán. A sátán nem akarja, hogy az emberek gondolkozzanak Istenről. Egyáltalán nem akarja, hogy Istenről gondolkozzunk. Ő minden eszközt aztán föl is használ, hogy ettől az embereket távol tartsa, hogy komolyan ne gondolkozzanak ezen, elégedjenek meg azzal, ahol tartanak az Istennel kapcsolatban. Szinte megkötözi az embereket, hogy egy lépésre tudjanak tenni ebbe az irányba, hiába kérdezgeti őket Isten, hiába szól hozzájuk, hiába üzen nekik, egyszerűen a sátán bevet mindent, és tartja őket, hogy nehogy belemélyüljél ebbe a kérdésbe. Ez egy természet fölötti hatalom, egy természet fölötti személy a sátán, aki próbál minket Istentől minden módon távol tartani. És ezzel megtartani maga mellett, megtartani a maga hatalmában, a maga uralmi övezetébe. Nehogy onnan valaki kiszabaduljon. De ne fogjunk mindent a sátára, mert egy másik nagy akadály, ami akadályoz minket, a saját szívünk, a saját romlott szívünk. A saját romlott szívünk, testvérek, az hát képes arra egyfelől, hogy azt mondja, hogy Isten nincs. Kijelenti néhány ember, beszéltünk már erről is, hogy Isten nincs. Kerek-perec tagadja, hogy létezne. Ebből következően nem is kell vele foglalkozni. Tehát ha kérdez valamit, vagy ez nem is kell, ez nem téma. Hát nincs Isten, akkor minek foglalkozzak vele, hogy most milyen az Isten? Ennyi, nincs Isten, kész. Na, a problémák ott kezdődnek, vagy ott folytatódnak, amikor egy emberi szív gondolja, van Isten. De erről az Istenről megvan neki egy különbejáratú véleménye, ugye? És gondolja, hogy hát mondjuk hát ez az Isten, ez hát nem hat az én életemre egyáltalán. Nem nincs befolyása az én életemre. És nem is akarom, hogy legyen. Tehát van, de ne szóljon bele az én ügyeimbe, az én dolgaimba, ugye? Nem tagadom, hogy van, de nem engedem, hogy bármi be is beavatkozzon az életembe. Ki van rekesztve onnan ez a létező Isten? Ugyanúgy, mint a szomszéd is ki van rekesztve, meg a harmadik szomszéd, az is ki van rekesztve. Ne szóljon bele az én dolgaimba. Van, aki úgy gondolkodik Istenről, hogy hát Isten az én adósom. Kisteleken jártuk most az utcákat, és az embereket megszólítottuk, hívtuk őket Krisztushoz, hívtuk őket a gyülekezetbe, és volt, aki azt mondta, hát ezen a vidéken az Isten sokaknak adósa. Hát ő így gondol Istenre, hogy én már annyi mindent tettem. Annyi sok jót tettem az Istennek, most már rajta a sor. Ő is tegyen valamit. Ő az adósa itt nekem is, meg mindenkinek. Így van Isten, de az adósom. Értitek, hogy ilyen rossz gondolat ez? És mindenféle egyéb gondolatok vannak, és az ember, aki ilyen gondolatokat ápol az Istenről, nem akarom ezeket folytatni, ez a példák sorolását, nem hajlandó aztán ezen a gondolatán még a legkisebb mértékben se változtatni, hogyha valamit fölvet neki az ember, hogy menjünk akkor tovább, gondolkozzunk tovább, hogy ez így van, nem így van, akkor már azt mondja, hogy na, ezt hagyjuk ezt a kérdést, ne menjünk ebbe bele ebbe a kérdésbe. És elhárítja, ellöki magától a kérdést. Nem Isten tagadó, elhiszi, hogy van Isten, de nem akar vele mélyebben foglalkozni, mert a szíve nem engedi. A szíve nem engedi, mert a szíve milyen? A szíve tulajdonképpen önmagát isteníti. Az ilyen ember lehet, hogy azt mondja, hogy van Isten, de mégis az igazi Isten, aki dirigál, az én vagyok. Az én vagyok. És abban a másik Istenben, ha van is, csak egy vetélytársat látok, akinek semmi köze nem akarom, hogy legyen az én gondolatomhoz, hitemhez, életemhez, életvitelemhez, magatartásomhoz, pénzügyeimhez, családi életemhez. Maradjon ott, ahol van. Én vagyok az életemnek az ura. Zavar az istenkedésben. Nem akarok ezzel foglalkozni. Lehetne sokat beszélgetni erről. A sátán mellett a saját szívünk romlottsága is akár az Isten tagadásba, akár valamiféle hamis Isten képhez való ragaszkodásba, váltig és foggal körömmel való ragaszkodásba, amit már bebetonozottnak tekintünk, és nem engedünk még csak meg se kérdőjelezni, ez visszatart minket attól, hogy igazán komolyan foglalkozzunk azzal, hogy na most milyen az én Isten képem. Istennek mit válaszolok erre a kérdésére? De testvérek, egy kicsit még pár dolgot hadd mondjak itt néktek. Azt mondja a mai világban, hogy hát tapasztaljuk ezt mindnyájan, egy közvéleménykutató közölte nemrégiben, hogy az embereket a mai világnak a zaja, hogy így mondjam, a média zaja folyamatosan eltéríti, így nevezik ez egy szakszó, eltéríti a saját dolguktól. Hát fölmérték Amerikában, hogy egy ember a munkahelyén körülbelül 3 percet tud zavartalanul a maga munkájával, a tulajdonképpeni munkájával foglalkozni, mert vagy egy SMS jön neki, vagy egy WhatsApp üzenet, vagy egy e-mail üzenet, vagy valaki fölhívja telefonon, vagy mit tudom én, mi jut eszébe, és rögtön már nem a munkára koncentrál, hanem valami másra. És ez szerintem, akik ilyen mai munkahelyeken élnek, azok tudják, hogy ez tényleg így van. Én magam is tapasztalom ezt, hogy nem tudok, ha leülök készülni, akkor nem tudok szinte 10 percet készülni, mert valami mindig történik körülöttem, ami elhúz a tulajdonképpeni munkámtól és teendőmtől. Úgyhogy kifejezetten nem szabad bekapcsolnom az e-mailt, vagy a telefonomat el kell dugni valahova. Néha azért nem veszem föl, mert el van dugva, el van téve, vagy le van halkítva, nem érdekel, hogy ki. Majd ha olyan visszahívom. Mert nem tudok így készülni, hogy 10 percen belül 3-szor valakinek valamit kérdez tőlem, ami nem a gondolataimba passzol éppen. De ezzel szerintem nem csak én vagyok így. Eltérítés. És figyeljétek meg, hogy sok embernél a legfontosabb kérdés, amiről beszélünk, az Isten kérdés, és állandóan valami jön, hogy eltérítse, hogy ezzel foglalkozzon. Nem csak a munkánktól térítenek el, hanem eltérítenek attól is, hogy az Istennel foglalkozzunk. Hogy leüljünk és egy könyvet elolvassunk az Istenről, egy biblikus könyvet. Na, nem beszélve arról, testvéreim, hogy ez a hatalmas mediális nyomás, ami ránk nehezedik, ez ráadásul, testvéreim, bennünket meglehetősen felszínessé tesz. Tehát ez egy velejárója ennek a dolognak, hogy felszínessé válunk. És egyszerűen képtelenekké válunk arra, hogy belemélyüljünk egy-egy elvi kérdésbe, egy-egy problémának az átgondolásába. Felszínesekké válunk. Már menekülünk is attól, hogy valamibe belegondoljunk, komolyan belegondoljunk. Ezt nem csak a mediális nyomás csinálja velünk, testvérek, hanem a tévé is, ami nagyon sok helyen folyamatosan megy. És a televíziónak van egy ilyen hatása, hogy az ember agyának csak egy minimális kis részét kell működtetni, amikor nézi az ember. Egy nagyon kis része működik az agyi tevékenység, az agyi kapacitásunknak. Azért tudunk elaludni a tévé előtt, vagy pihenni sokszor a tévé előtt, mert az agyunk majdnem nulla szintre süllyed a működése. És ha valaki nagyon sokat néz tévét, akkor eléri ezt, egyféle idiotizmust ér el a tévé az emberrel, eléri, hogy abszolút, amikor már nem nézi a tévét, akkor se tud elmélyülten gondolkozni, hanem marad egy ilyen felszínes szinten, és nem bír belemenni a dolgokba. Tehát ez, testvérek, itt van ez a felszínesség, amit a sátán kiválóan tud arra használni, hogy itt van ez az Isten kérdés, nehogy belemenj már be a kérdésbe, mert ez nem egy olyan kérdés, hogy hip-hop elintézem, hanem ezen gondolkozni kell, erről olvasni kell, erről beszélni kell. Időt kell rászállni, de hát az már nem megy. Aztán, testvérek, itt van a halogatás is, megint egy ilyen korbetegség. Megint egy statisztikát olvastam egyszer erről, és meg is döbbentett engem, hogy kérdezték valamelyik nyugati társadalomban, hogy az embereket, hogy mit éreznek a legnagyobb kísértésnek. És mondják, a legnagyobb kísértés, a megkérdezettek 60%-a azt mondta, a halogatás. Tudnilik, rajta van az embereken egy ilyen nagy nyomás, ami felszínessé teszi őket, és egyszerűen egy idő után, mint egy védekezési reakciót vált ki ez az emberekből, és ez az én dolgom, egy kicsit ezzel foglalkozom, a többi meg majd később. És ez az ráérünk arra, még ez amúgy is benne van a lelkünkben, ez a lustaság, de még rátesz egy lapáttal a mai kor erre, és a nagy halogatásunk, hogy toljuk mindig magunk előtt a dolgainkat, egyszerűen az Isten kérdés is úgy vagyunk, hogy hát majd később, majd máskor, majd hónap után, majd ha megöregedtem, majd ha nyugdíjba mentem, hát kinek van erre most ideje? Megint tegnap előtt megálltunk valahol, és mondja, kijön egy asszony, mondja, hát én nekem nincs időm arra, hogy Bibliát olvassak. Hát ez is Bibliát olvasni, hát mi? Te a vasárnap templomba menni, hát dolgozni kell. Ezek ilyen fölösleges tevékenységek, ahhoz képest, hogy dolgoznom kell, hogy a pénzünk meglegyen, mert különben éhen halunk. Hát nem halnak éhen egyáltalán, de ő így gondolja. És halogatja, majd, hát ez egy mellékes, de nem ki Isten kér, hagyjuk ezt. Halogatjuk. És halogatjuk az Úrral való komoly foglalkozást, és hogy belemenjünk ebbe, hogy kicsoda nekem Isten. Kinek látom őt, milyennek látom őt. A sátán kiválóan tudja használni ezeket, és még egy ilyen mai dolgot szeretnék nektek mondani, amit így tapasztalhatunk, magunkba is tapasztaljuk, hogy egyszerűen hozzá vagyunk szoktatva ebbe a világba ahhoz, hogy lehetőleg gyorsan elégüljünk ki. Lehetőleg gyorsan. Mi mindent azonnal kapjunk meg. Szinte azonnal kapjunk meg. Meglátunk valamit, na az nekem kell. Beírjuk az internetbe, mikor jön, nézzük, már hónap itt van. Ó, nem lehet, nem ma. Egy hetet kell rá várni. Akkor megyünk egy másik oldalra, hogy keressük, hogy honnan kapjuk meg gyorsabban. Mert nekünk most kell. És hozzá szokunk ehhez a mindent most azonnal nekem mentalitáshoz, testvérek, a hétköznapi dolgaival kapcsolatban, és aztán csodálkozunk, hogyha valami nem működik így. Például világi dolog, a házasság. Az se így működik, nem? Hogy összeházasodtunk, az hónap jó lesz a házasság. Jaj, vagy hónap után. Vagy egy héten belül, hogy de jó lett a házasságunk. Hát az nem úgy van, hát azzal dolgozni kell, nem? Hogy az kivirágozzék, hogy illatozzék, hogy jó legyen. Az Úrra kell figyelni, és dolgozni kell vele. Nem beszélve, testvérek, most itt az Isten kérdésről, mert ide kanyarodok csak, hogy az Isten kérdés az nem olyan, hogy az ember egyik pillanatról a másikra megoldja. Kell valami adat, letöltöm az internetről, ott van egy perc alatt, vagy fél perc alatt, vagy mit tudom mi, hány másodperc alatt. De az Isten nem egy adat, amit letöltök, és na, ez már most már tudom. Az Isten ismerete, az Isten megismerésé, ez az Úr megismerésé, ez időre van szükség. Az időigényes munka. Időigényes feladat. Az ember egész életében máshogy csinál a hívő ember, mint az Úrral foglalkozik, és egyre mélyebben ismeri meg Krisztust. Soha nem ér a végig, nem két perc alatt intézi el ezt az ügyet. Hát visszamegyek az Isten kérdéshez, mert nagyon leragadtam itt az első pontnál, testvérek, de látjátok, a sátán még ezt a mai világot is, a maga pörgésével, meg egyebekkel, amiket felsoroltam, föl tudja használni, hogy a mi romlott szívünket valahogy távol tartsa attól a kérdésnek a megvizsgálásától, hogy van-e Isten, nincs Isten. Ha van, milyen ez az Isten? Kicsoda ez az Isten? Hogy válaszoljunk valamit arra, hogy milyen képet készítetek ti én rólam? Hogy hasonló volnék ehhez, ahhoz? Mit gondolsz te én rólam? Nos, mindezek olyan akadályok, testvérek, ami láthatóan az emberek nem nagyon tudnak győzedelmeskedni. De az Úr nem hagyja ezt annyiban, hanem segítséget ad, és akkor átmegyek a második pontunkra. Segítség. Az akadályok leküzdésében, testvérek, az Úr segít bennünket, és ez a legcsodálatosabb dolog, hogy maga az Úr siet a segítségünkre. Hogy le tudjuk győzni a sátánnak, vagy a szívünknek, vagy a világi körülményeinknek ezt a iszonyú nyomását, ami rajtunk van, és mégiscsak tudjunk érdemben foglalkozni az Úrral, és a hozzáfűződő viszonyunkkal, és a vele kapcsolatos kérdésekkel. Az Úr nélkül, testvérek, nem tudjuk megoldani ezt a problémát, de az Úr, ismétlem, hogy segít. Segít nekünk, testvérek, általában úgy, hogy az utunkba küld hívő embereket. Most így mondom, hogy ha visszaemlékeztek a régi zsidó népre, ők hát foglalkoztak Istennel, hát olykor jól, olykor rosszul, csináltak maguknak sokszor mindenféle bálványokat, amiket a környezetüktől vettek át, és kezdték azokat is tisztelni Isten mellett. De akkor Isten mindig oda küldte hozzájuk a prófétákat, akik mondták, hogy ezek nem istenek, most egyszerűen fejezvén ki magamat, ezek nem istenek, az igaz Isten ő, aki kihozott minket Izraelt, Egyiptomból, és aki megmutatta az ő dicsőségét ebbe, abba, amabba. És terelték vissza az embereket az ő rossz Isten elképzeléseiktől, vagy az igaz Istenhez, az élő Istenhez, a személyes Istenhez, a proféták. Igaz, hogy őket is sokszor leköpték, meg bedobták őket a pöcegödörbe, meg mit tudom én, mit csinálta, megölték őket. De mégis az Úr prófétái voltak, akiket oda küldött hozzájuk, hogy gondolkozzatok, emberek. Kicsoda az Isten? Milyen az Isten? Mit tett az Isten? Mit fog még tenni az Isten? És így van, testvérek, ma is, hogy akár lehet mi vagyunk azok, akiket Isten az útjába küld ezeknek az embereknek, akik körülöttünk vannak, hogy mi hívjuk föl a figyelmüket arról, hogy az Istenről teljesen rossz elképzeléseik vannak. Segítsünk nekik, hogy jó, megtalálják az igazi, a helyes elgondolást Isten felől, amit ő maga ad nekünk a Bibliába. És úgy gondolkozzanak Istenről, hogy ő beszél magáról, és amilyen ő valójában. Lehet, hogy mi vagyunk a mai proféták, a hívő emberek vagyunk. De az is lehet, testvérek, hogy most még korábban mi is mindenféle rossz elgondolásaink voltak, és az Isten útunkba küld egy másik hívő embert, egy lelkészt, vagy nem feltétlen lelkészt, akárki lehet, az a szomszédból is jöhet valaki, vagy egy gyülekezetből. Útunkba küldte, és az elkezdett nekünk az élő, igaz Istenről beszélni. És csak tátottuk a szánkat, hát még ilyet mi soha nem hallottunk. Az biztos, testvérek, hogy Isten valahogy embereket használ, akik által az ő igéjét küldi nekünk. Ez is nagyon fontos, nem csak az emberek a fontosok, hanem az is, aki az igét mondja, az igazság igét mondja nekünk, akik elmondják nekünk, hogy Isten milyennek mondta magát a Bibliában. Tessék, ilyennek mondta magát. Ő ilyen, amilyennek magát mondja, nem olyan, amilyennek te elképzeled, hanem olyan, amilyennek magát mondja. Szembesítettek vele engem is, mint ahogy titeket is, hogy milyen az igaz Isten, milyen az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mit tesz az egyik, mit tesz a másik, mit köszönhetünk az egyiknek, mit a másiknak, hogy megismerjük, szól az ige, az igaz ige. És az igében ott van az Isten lelke, és ott dolgozik a lelkünkben. És nem csak az Úr munkálkodik, testvérek, azon, hogy fölül tudjunk emelkedni az említett akadályokon, és mégiscsak elkezdjünk foglalkozni ővele, hanem azt hiszem, testvéreim, hogy nekünk is van, amit meg kell tenni. Ha az Úr munkálkodik bennünk, akkor nekünk is valamit kell tennünk. Például imádságban lehet mondani ezt, hogy Isten, légy segítségül nekem, vagy Jézus, légy segítségül nekem az akadályok legyőzésében. Lehet magát az Urat segítségül hívni. Hogy akár a sátán, akár a romlott szívem, akár az a régi begyökeresedett, begyöpösödött, bebetonozott rossz elképzeléseim is, segíts, hogy ezeken túl tudjak lépni, és igazán megismerjelek téged. Segíts rajtam! Segíts rajtam! És aztán van még egy dolog, testvérek, amit tudok javasolni, hogy ne csak imádkozunk, hanem fegyelmezzük magunkat. Önfegyelem gyakorlása. Tehát ha én elmegyek a templomba, kikapcsolom a telefonomat. Nem érdekel, hogy ki fog SMS-ezni, meg nem tudom mit csinálni. Nem érdekel. Ha igét olvasok, nincs bekapcsolva a számítógép előttem, hogy akkor még a számítógépen is hadd jöjjön még néhány információ, még itt villam, meg ott villam, meg itt jön fel egy ablak, ott jön fel. Nem érdekel. Ki van kapcsolva? Nem. Még a látókörömből is elteszem a kütyüket, hogy ne zörögjenek, ne zavarjanak abban, hogy az Istennel foglalkozzam, és ő foglalkozzon velem. Fegyelmezni kell magunkat, testvérek. Akkor ne tegyünk mást, hanem akkor csak odafigyelünk az Úrra, az ő dolgára, az ő üzenetére. Tehát mit tehetek én? Imádkozzak, s fegyelmezzem magamat. Az imádságon értem azt is, hogy amikor bejöttök ide a templomba, megálltok a helyeteken, és lehajtjátok a fejeteket, akkor ne csak így egy ilyen formalitás legyen ez, hanem tényleg fohászkodjatok fel, hogy Uram, kérem tőled a te igédet, általa ismerjelek meg igazán téged, olyannak, amilyen te vagy, és segíts most, hogy mással ne foglalkozzak. A gondolataim, miközben beszél itt ez a Zoltán gyerek ne a nem tudom mikörül csatangoljanak össze-vissza, hanem itt tudjak lenni, és tudjak te rólad gondolkozni, és engedjem, hogy beszélj róla, nekem rólad, és jobban megismerhesselek. Segíts, hogy rá tudjak koncentrálni. Mert különben a gondolataim, mint ilyen megvadult lovak, hol ide, hol oda, össze-vissza, mint a musztángok rohangálnak a pusztába, így fognak szaladgálni. Kérdezzük az Urat, kérjük az Urat, és fegyelmezzük magunkat, hogy odafigyelni akarok. Mit mondasz, Uram? Őrhelyemre állok, és vigyázok. Mit akarsz te most nekem mondani magadról? A harmadik pontra kanyarodok. Mi indokolja azért azt, hogy az Úr segít rajtunk, testvérek? Hogy mégiscsak tudjunk vele foglalkozni. Mi indokolja ezt? Miért segít nekünk az Úr a vele való foglalkozásba? Hogy mégiscsak el tudjunk gondolkozni az Isten képünkről, hogy mégiscsak felül tudjuk bírálni, hogy mégiscsak tudjuk elsajátítani ezt az igaz Isten képet, amit Isten nyújt magáról, és el tudjuk fogadni, hogy ő olyan, amilyennek ő magát mondja. Mi indokolja, hogy az Úr lehajol hozzánk, testvérek? Hogy könyörüljön rajtunk. Hát az indokolja, testvérek, több mindent is találtam. Egyfelől, hogy ő alkotott minket, és fontosak vagyunk neki. Mi Isten teremtményei vagyunk. És ő, neki fontos, hogy mi mit gondolunk róla. Hogy jól gondolkozunk róla, nem jól gondolkozunk, helyes a mi hitünk, nem helyes a mi hitünk. Ő azt kívánja, testvérek, hogy mi jól gondolkozunk róla, és helyesen lássuk, olyannak, amilyen ő valójában, ami az igazság vele kapcsolatban, azt lássuk, azt higgyük. Ő alkotott minket, és törődik velünk. Nem mindegy neki, hogy mi mit gondolunk róla. De nem csak ez van, testvérek, hanem az is, hogy ő nem csak megalkotott minket, hanem meg is váltott minket. Elküldte a fiát, hogy tegye a mi bűneinket, és megbüntesse őt helyettünk, és nekünk az ő véréért irgalmazzon, és visszafogadjon magához. És magyarán Jézus megváltott. És azokat, akiket Isten azoknak a sorsa, akiket Isten megváltott fia által, ilyen drága árat fizetett értük, azoknak a sorsa őt érdekli. Nem akarja Isten, hogy akiket ő megváltott, az ő fia áldozatáról, azok egy rossz Isten képet vigyenek, és végül a rossz Isten képükkel együtt a pokolba jussanak, hanem azt akarja, hogy legyen jó képük róla, helyes képük róla, valósághű képük róla, és utána üdvözülhessenek. Úgy is mondhatom, testvérek, hogy Isten szeret bennünket. Azért hajol le hozzánk, hogy segítsen, hogy ne a sátán fogjai maradjunk a hamis Isten képeinkkel. Ne a romlott szívünk akadályozhassa meg, hogy az Úrral, ővele valójában foglalkozunk, és őt megismerjük, hanem igazán megismerhessük őt. Szeret bennünket. És nem akarja, hogy bálványaink legyenek, hanem azt akarja, hogy ő legyen a mi legfontosabb, legcsodálatosabb, legszeretettebb személyünk. Aki mindenek fölött áll, akinél nincs nagyobb a számunkra. Szeret bennünket, testvérek. És még egy dolog van. Elgondolkoztam ezen, hogy írja Pál apostol a Római Levél 8. részében, hogy akiket Isten eleve ismert, azokat eleve el is rendelte, hogy az ő fia képéhez hasonlatosak legyenek, akiket eleve ismert. Ez azt jelenti, hogy a világ teremtése óta ismeri azokat, akiket ő üdvözíteni akar. És akiket azt akarja, hogy örökre vele legyenek. Ismeri őket, név szerint. Ugye mindig énekeljük itt a nem éltem még a földszínén, te értem, megszülettél, rólad mit sem tudtam, én már tulajdonoddá tettél. Micsoda? Ez az eleve elrendelés, ugye? De Isten az eleve elrendelést a Biblia szerint már a világ teremtése előtt végrehajtotta. Ismert, és sokszor visszajön, hogy ismertelek téged, mielőtt az anyamében megalkottalak. Micsoda? Jeremiás prófétánál olvasunk. Micsoda? Mikor ismer? Már mielőtt még megalkottalak, már tudtam, hogy te az enyém leszel. Te az enyém vagy. Ismer, és mondja a Jeremiás prófétánál ugyancsak, hogy mert én tudom, az én gondolataimat, melyeket felőletek gondolok. És azok nem a háborúság gondolata, hanem a békességnek a gondolata. Tehát Isten, ha velünk testvérek azt tervezte, hogy összeismertet magával, kisöpri a szívünkből a hamis istenképeket, és megismerteti velünk magát, igazán, olyannak, amilyen, akkor ezt végre fogja hajtani. Nem azért tervezett valamit, hogy utána ne csinálja meg. Azért tervezett valamit, hogy megcsinálja. Ha ő eleve ismert minket, és tudja, hogy mit gondolt felülünk, akkor azt végre fogja hajtani. És lehajol hozzánk, és küldi az ő igéjét valami mai vagy régi próféta által, és munkálkodik a lelke erejével, hogy te mit gondolsz Istenről, ember? Ezt gondolod? De ez nem igaz. Ezt felejtsd el. És akkor mi a valóság? Ez, amit most mondok, amit most üzenek neked. Ezt fogadd el hitáltal, ebbe gyökerezzél bele. Ez az igazság, ez a valóság. És egyszer csak revideálni kezdi, mert ő alkotott minket, mert ő váltott meg, mert szeret minket, és mert tudja, hogy jó tervei vannak velünk, és nem rosszak. Nem akar, hogy a bálványimádásunk miatt elkárhozzunk, hanem azt akar, hogy rábízzuk magunkat, és üdvözüljünk. Boldogok legyünk testvérek örökre. Ez indokolja. És ha ez indokolja, testvérek, akkor azt kell mondanunk összefoglalva, hogy mi indokolja, hogy Isten lehajol hozzánk, és segít fölülemelkedni a minket akadályozó problémákon? Az indok nem bennünk van, hanem benne. Egyedül benne. Ő maga miatt segít rajtunk. Úgy is mondhatnánk, hogy az ő saját dicsőségét akarja ebbe fölragyogtatni. Hogy segít rajtunk, hogy eltántorodjunk a bálványainktól, és igazán hozzátérjünk, aki szeretett minket Krisztusban. Ő benne van az indok, és mivel ő benne van az indok, nekem is van indokom, és nektek is van indokotok, hogy igenis engedjétek meg, hogy az Isten felülírja az istenképeteket, és amit már bebetonoztatok, attól ha rossz, akkor szakadjatok el. Isten személy, aki természet fölötti, de aki beavatkozik a természet világába, ő gondviselő, ő teremtő, ő megváltó, ő a világot újra fogja teremteni, tökéletességek foglalata, ő a legfőbb jóság, a legfőbb szépség, foglalkozzatok vele. És másokat is buzdítsatok erre. És ha ezt tudjátok, testvérek, hogy Isten ilyen csodálatos, és már kezditek ezt sejteni, akkor könnyebb is lesz magatokat fegyelmezni. És megengedni, hogy ő felülírja azt, ami rossz bennetek, és átírja jóra. Segítsen bennünket a mi Urunk, testvérek, és segít is, hogy őt igazán megismerhessük, elszakadhassunk mindattól, aminek hozzá semmi köze nincsen, a rossz beidegződéseinktől, a bebetonozott hazugságainktól, és elfogadjuk azt az eleven csodálatos képet, amit magáról nekünk Isten mond. No, a mai napon ezzel foglalkoztunk, hogy egyáltalán fölvetődik az Isten kérdés a gyülekezetbe, hogy kicsoda Isten, milyen az Isten, és akkor mi akadályoz minket, hogy ezzel komolyan foglalkozzunk, akár mint templomba járó emberek is. Láttunk néhány akadályt, de láttuk azt is, hogy Isten segít nekünk ezeket az akadályokat leküzdeni, hogy mégiscsak foglalkozzunk vele, bár minden ellene szól bennünk, mégis tudjunk vele foglalkozni ezzel a kérdést, napirendre tűzzük, komolyan napirendre tűzzük. És aztán Isten segítségével megszabaduljunk a rossz beidegződéseinktől, és elsajátítsuk a bibliai igazságot vele kapcsolatban. És ezt azért teszi velünk Isten, testvérek, mert ő alkotott minket, mert ő váltott meg, mert ő ismer minket, és tudja velünk kapcsolatos jó terveit, és nem akar, hogy azok meghiúsuljanak, és nem is fognak meghiúsítani, mert nem tudjuk meghiúsítani az ő terveit. Nem vagyunk mi vele egy síkon, hogy megtehetnénk ezt. Ő megteszi, amit velünk eltervezett. Legyen áldott érte a neve, és ha Isten segít, akkor ma jövő vasárnap folytatjuk. Szeretnék majd Isten szent szeretetéről beszélni, először a szeretetéről, majd és utána majd a szentségéről, ha segít minket, és tovább menni az igaz Istennek a megismerésének az útján, és erre hívlak benneteket is. Hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük te néked, hogy te nagyon jól ismersz bennünket, és tudod, hogy mennyi minden terel el bennünket attól, hogy veled komolyan foglalkozzunk, de köszönjük néked, hogy te jössz, és megállítasz bennünket, és kiemelsz ebből a sodrásból, és azt mondod, hogy itt vagyok. én vagyok az, és én ilyen vagyok, és ilyen vagyok. Köszönjük, hogy elmondod a Bibliában, és elmondod nekünk szolgáid által, hogy megismertesd velünk igazán magadat. Köszönjük te néked, hogy ma is megállítasz bennünket, és köszönjük, hogy ma is közelebb bontál magadhoz, hogy téged jobban lássunk, tisztábban lássunk, tisztábbak legyenek a gondolataink felőled, tisztább legyen az a hitünk, a rólad való elgondolásaink. Segíts, Urunk, bennünket, hogy mindazt, amit te mondasz magadról a Bibliában, azt tartsuk irányadónak veled kapcsolatosan, és ahhoz tartsuk magunkat. Köszönjük te néked, hogy ez nagy és mély hatást gyakorol a gondolkodásunkra, az értékrendünkre, az egész magatartásunkra, úgy a szavainkra, mint a cselekedeteinkre, a viselkedésünkre, otthon, munkahelyen, gyülekezetben, bárhol. Segíts, Urunk, hogy elszakadva a hamis bálványainktól tudjunk hozzád térni, és a te ismeretedben tovább haladni, tovább mélyülni. És áldunk azért, mert ez az út, ez egy örömteli út, ez egy csodálatos út, hiszen a legcsodálatosabb személlyel foglalkozhatunk, és őt ismerhetjük meg, aki csak létezik, és ez te vagy. Akivel foglalkozva a szívünket olyan sok öröm tölti be, annyi vigasztalás, annyi erő, annyi szeretet, amit sehol, senkiben másban nem találhatunk. Köszönjük néked, hogy részesítesz a te javaidban, mint minket, akik igazán igyekszünk téged megismerni. Kérünk téged, hogy vezérelj tovább az úton bennünket, és add, hogy igazán gyermekeid lehessünk, igazi követőid és igazi hirdetőid lehessünk mi magunk is. Segíts, hogy a környezetünkben tudjunk rámutatni a hamis elgondolásokra veled kapcsolatban, és tudjuk felhívni az embertársaink figyelmét szeretettel, türelemmel arra, hogy te mit mondtál a Bibliában, milyennek mutattad meg magad Krisztusban, mert te olyan vagy valójában. És minden egyéb hazugság, minden egyéb csak fantázia és illúzió, amiben csalódni kell. Segíts, hogy hadd legyünk mi mai prófétáid, ott, ahova állítottál bennünket. Kérünk téged, Urunk, hogy légy velünk, áld meg életünket, szolgálatainkat, munkánkat. Imádkozunk most hozzád külön a kárpátaljai testvéreinkért, hogy áld meg őket, a gyülekezeteiket, családjaikat, áld meg az ő szolgálatukat Kárpátalján és mindenhol, ahova mennek. Kérünk téged, hogy a te áldásod kísérje őket, és kárpótold őket mindazért a hátrányért, ami esetleg éri őket azzal, hogy eljönnek otthonról. Kérünk téged, hogy légy velük, és gazdagíts meg őket, és kísérjed lépteiket a továbbiakban is. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, kérünk, hogy áld meg a kisteleki templomépítés ügyét, kérünk téged, hogy áld meg a jövő vasárnapi megemlékezésünket, gyülekezetünk születésnapja kapcsán. Kérünk téged, hogy légy közöttünk, és hordozz minket, hogy téged tudjunk dicsőíteni. Köszönjük, hogy meghallgatott könyörgésünket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim! És a hirdetéseket hallgassuk meg. De még mielőtt a hirdetéseket meghallgatnánk, előtte hallgassuk meg Szabó Zoltán testvérünket. Ahogy itt többször is az imádságban emlegettem, a Kisteleken volt a hétvégén egy nagy akció, amit az Evangéliumot minden otthonba alapítvány szervezett. Mi is, ők jöttek ide Kárpátaljáról és Magyarországról is több helyről, és mi is a mi gyülekezetünkből is bekapcsolódtunk ebbe a munkába, és így végig látogattuk Kisteleken az összes családi házat, és mindenhova adtunk traktátust, és hívogattuk az embereket az újra szerveződő, vagy tovább szerveződő református gyülekezetbe is. és most a Szabó Zoltán testvérünk a kárpátaljai csoportot vezetés, az hadd kérjelek, hogy jöjjél Zoltán, és mondjál egy pár szót a ti munkátokról, szolgálatotokról.
Köszönöm szépen, áldás, békesség. Egy ígével szeretném a testvéreket köszönteni, és a kütyüt használom fel arra, hogy most Bibliát és a jegyzeteket is itt végzem, de elnézést kérek, hogy így esetleg illetlen az, hogy így állok önök elé. Az igét a mai napra a Bibliaolvasók kalózunk szerint kijelölt ige szakasznak egy versét. Áldott az Isten, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak atya, ki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban. Efézus 1.3. Nagyon nehéz 5 percben bizonyságot tenni, közben még bemutatni egy szolgálatot, de megpróbálom a lehetetlen. Sokat gondolkoztam rajta, mivel mi ajánlottuk fel, hogy bizonyságot tesünk, és a testvérek között egy énekkel szeretnénk szolgálni. De mivel a lélek úgy indított az ige hirdetés kapcsán, hogy a bizonyságtételemet nem hagyhatja szó nélkül az, hogy én, mint Szabó Zoltán, aki születtem Kárpátalján 1964-ben, milyennek láttam én Istent fiatal koromba, és hogyan jött utánam az a segítség, a krisztusi segítség, ami egy másik embert használt fel arra, hogy én megtaláljam az Istent, mert volt egy Isten képem, ami a nagyanyám istene, az édesanyám istene, aki Bibliával a kezébe indult a napnak, és tanított bennünket imádkozni. Na hát nekem fiatal koromban egy ilyen Isten képen volt, jó vallásos családba születtem, járattak bennünket a templomba, de volt egy nagy akadály. Ahogy hallottuk is, mindig van akadálya. És az ellenség gördített egy olyan akadályt, ami lényegében mondhatnánk, hogy nem is akadály, de mégis az. Úgy történt, hogy jártam én a templomba, de végül is nem értettem, ami ott elhangzott. Nem tudtam ezekkel a dolgokkal mit kezdeni, mert ugye Istenről hallottunk, de Jézus Krisztus még sehol nem volt az életemben. És küldött egy olyan testvért, akkor 55 éves volt, azt hiszem, ez 2000 előtt volt, egy-két évvel, 1998 körül, hogy összegyűjtenek egy házaspári alkalomra embereket a parókiára, és fogják őket Istenhez így útjelző táblaként vezetni. És kaptunk mi is egy meghívót, feleségemmel jártunk a templomba, de hát most mi is akar ez lenni? Elmentünk, és valóban, hogy rövidre fogjam a dolgot, mert valóban nem akarok hosszan ecsetelni a dolgot. Eltelt pár hónap, és ez az idős korabeli, akkor 55 éves ember megmutatta az utat Krisztushoz. Akkor mi többeken ott közel 32-en voltunk a házaspári körbe, azokból egy rövid időn belül olyan 18-20 ember befogadta a szívébe az Úr Jézus Krisztust, mint megváltóját, és Isten gyermekeivé váltunk. Ez egy nagy kegyelem, hogy elért bennünk az Isten szeretete Krisztusba. De ez nem elég. Ahhoz, hogy az, hogy Isten gyermekeivé lettünk, ez egy nagy öröm, nagy kegyelem, nagy kiváltság. Viszont tovább kell lépni. Eltelt egy időszak, amikor azt mondta ez a bácsika, hogy ezzel nem szabad megelégedni, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, és nem csinálunk semmit. Szolgálatba kell vállalnunk, szolgálatba kell beállnunk. És akkor indult nálunk egy tanfolyam, a GYEK, amit vasárnap iskolai szövetségnek mondják, és mi elmentünk feleségemmel arra a tanfolyamra, és elvégeztük ezt a tanfolyamot az Isten kegyelméből. Aztán, de igaz, már előtte a házukba fogadtunk gyerekeket, akiknek ilyen házi alkalmat tartottunk, ma úgy hívják, hogy Örömhírklub, mai napig is Isten kegyelméből működik, több mint 18 éve. És ez a szolgálat folyik azóta is, de 2013-tól az Isten még egy szolgálati feladatot bízott ránk. Ez az ő kegyelme és az ő kiválasztása által történt, én hiszem, bár ebben nagy szerep arra volt itt lévő Sztanó Péternek, aki elhozta az evangéliumot minden otthonba Kárpátalján, és a Református Egyház bizottsága, a missziói bizottság úgy döntött, hogy engem választatnak erre a szolgálatnak a vezetése, koordinálására. És úgy kerültünk most is ide, hogy magyarországi testvérek meghívtak, és az ő kegyelme az, hogy itt lehettünk és szolgálhattunk. Nagyon megörültem annak, hogy ebbe a gyülekezetből nagyon sok fiatal jött a segítségünkre, és ez nagyon nagy dolog. Én örülök annak, hogy itt élet van, nem is akármilyen élet. És én hiszem, hogy itt Krisztus test munkálkodik, ahogy bennünk is, és áldja meg önöket az Isten, és ne hagyják abba ezt a szolgálatot, egymást hit által erősítsék, bátorítsák, és egy énekkel szeretnénk a testvéreknek pluszban még bizonyságot tenni, megkérem a testvéreket, hogy jöjjenek ki, és még egy meglepetés lesz, mert még a tiszteletes sincs ebbe beavatva. Úgyhogy gyertek ki, testvérek! Itt sorakozzunk, jó, szerintem.
Köszönjük szépen. Péter, mondja.
Áldás, békességet kívánok én is. Én köszönetet szeretnék alapvetően mondani. Én lennék az, akit itt emlegettek, azt tanú Péter, aki a Magyarországi Evangélikus Minden Otthon Alapítványnak vagyok a munkatársa, most már 26 éve, de hát ismerjük egymást, sokakkal voltam már itt a gyülekezetben is. Szóval a köszönetet szeretnék mondani, nagyon hálásak vagyunk Istennek azért, hogy eljöhettünk, azért, hogy ahogy a igehirdetésben is hallhattuk, olyan eszközök lehetünk Isten kezébe, akik embereket megszólítanak, akik embereknek segítenek, akik az Isten segítségét közvetíthetjük emberek felé, hogy pontosan azt, tehát ugyanezt tapasztaltuk tegnap is, meg 26 éve ezt tapasztaljuk, hogy a hamis istenképből mozduljanak az Isten, az igazi Isten felé. És hálásak vagyunk a gyülekezetnek is, a vendégszeretetért, a kistelekieknek is, a szegedieknek is, a munkatársaknak, akik bekapcsolódtak. És hadd mondjam azt, hogy a munka ugye nem is most kezdődött Kisteleken, és nem is ért véget most Kisteleken, még ez a fajta megszólító munka sem, hiszen mi a magokat tudtuk elvetni. Az, hogy emberekben ez megtörténjen, amiről hallottunk, hogy tényleg elgondolkoznak, hogy megállnak, hogy tényleg ezt jól gondolom, vagy fontos ez egyáltalán, hogy én mit gondolok az Istenről? Ugye ezt mi nem tudjuk megcsinálni. Erre egyedül az Isten lelke képes, ahogy hallottuk, de ő pedig lehajol és végzi ezt, mi egyet tudunk csinálni, és ez mindannyiunk feladata, akár ott voltak, akár nem. Így mondta egyszer egy barátom, hogy testvérek, aki ma imádkozni tud, az imádkozzék, mert itt nagy baj van, de még nagyobb lesz. Szóval, aki imádkozni tud, az imádkozzék a kistelekiekért is, meg persze másokért is, hogy Isten ezt a drága munkáját elvégezze, hogy emberek megállnak és megmozdulnak és elindulnak. Még egyszer nagyon szépen köszönünk mindent, és áldja meg az Úr egész gyülekezetet, a kisteleki munka folytatása. Azt mondták a kistelekiek, hogy majd a templom szentelésre várnak minket, úgyhogy úgy legyen, a kistelekiek egyébként a nem reformátusok is várják, hogy fölépüljön a református templom, tehát így áll hozzá a város, adja Isten, hogy ez minél hamarabb megtörténjen. Köszönjük még egyszer mindent. Isten velünk!
Köszönjük szépen! Akkor a hirdetések. Június 5-én, kedden, 18 órakor Dave Wötzel nevű kutató jön hozzánk, a teremtés csodáiról szeretne egy kicsit beszélni a Biblióra keretében. Ő egyébként a dinoszauruszoknak nagy kutatója, és hát nyilván erre is ki fog térni majd az előadásában. Jöjjenek a testvérek, hívogassunk másokat is. A teremtésről manapság sok szó nem esik, hogy így mondjam, még az egyházban se nagyon. Annyira elfogadottá vált ez az ősrobbanás, meg evolúció, meg stb., hogy egyszerűen nem. Tehát a Biblia mégiscsak Istenről beszél, aki teremtette a mindenséget, és hát emellett a Biblia igazság mellett azért szólnak természeti tények is. És hát erről lesz szó, biztos lehet kérdezni is. Szeretettel ajánlom mindenkinek, hogy tehát június 5-én, kedden, 18 órakor a Biblióra keretébe jöjjenek el, és legyünk itt együtt, és hallgassuk meg ezt az amerikai testvérünket. Hirdetem azt, hogy június 10-én, június 10, most ugrok egyet az időbe, ugye, mert az még odébb van, lesz a gyülekezetünk 90 éves évfordulója, és akkor a református gyülekezetek Szegeden találkoznak itt. Mert van egy ilyen alkalom is, itt még nem tartottunk, de más gyülekezetekben már volt, hogy a szegedi reformátusok találkozója, hát az pont itt lesz akkor. Tehát ide jön a honvédtéri, kálvintéri, petőfitelepi gyülekezetnek is a küldöttsége, együtt lehetünk. Június 10, délután 16 órakor lesz ez az ünnepség. Ez nagyon, nagyon, nagyon fontos sütemény. Igen, az asszonyok már előre gondolkozzanak rajta, hogy egy kis süteményt szabad sütögetni, és szabad majd hozni, mert nagy dinomdánomot nem akarunk tartani, de mégis az udvaron egy kis szeretett vendégséget szeretnénk teával és üdítővel és süteménnyel. Tehát erre a születésnapi süteményeket csináljanak a testvérek, hogyha lehetséges. Tehát júni 10. Jövő vasárnap. Na ez még egyel előrébb van. Tehát jövő vasárnap 16 órakor Kistelekre megyünk, mert jövő vasárnap délután 16 órára a művelődési házba hívogattuk az embereket, akiket érdekel a reformátusság, hogy így mondjam, a hit, a Isten, Krisztus. Oda hívtuk őket, és ott tehát sokan lehetünk együtt. Reméljük, hogy egy páran eljönnek a meghívottak közül. Isten tudja, hogy mi lesz, hogy lesz, de nekünk ott kell lenni. Megyek én is, szeretnék egy rövid igehirdetést tartani, lesz bizonyságtétel, lesz énekkarunk is fog énekelni, lesz a gyerekeknek a csengettyű zenekara, ők is játszanak. Tehát egy kis programot produkálunk ottan, és próbálunk beszélgetni azokkal az emberekkel, akik ott eljönnek ennek a mostani akciónak a következtébe. Most mindenki kapott meghívót, Kisteleken az összes házba bele dobva, a meghívó erre a jövő vasárnapi alkalomra, és még azon túl még traktátusok lettek bedobva, amik Istenről, Krisztusról, az evangéliumról szólnak. Hát, ha Isten felhasználja ezeket, és jönnek az emberek. Azért reménységünk van, mert többen ígérték, hogy mindenképpen eljönnek. Tehát még egyszer elmondom, június 5-e, az KED, előadás, jövő vasárnap 16 órakor Kistelek, aki tud, jöjjön. Ha valaki nem fér be valahova, szóljon, mert autók biztos lesznek, és össze tudunk fogni, be tudjuk fogadni. És június 10-én pedig 90 éves lesz a gyülekezetünk, délután 16 órakor lesz találkozó sütemény. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora, a jövő héten az alkalmakat a szokott időben megtartjuk.